Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Én Bajné Tóth Renáta vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza. Mai adásunk témája Lackfi János ötsebb ciklusa, azok közül Pál apostol legendája. Beszélgető partnerem János Emília, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza. A korábbi adásokhoz hasonlóan most is tegeződni fogunk, hiszen mi már jó régóta ismerjük egymást Emíliával.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
A kutatásodban a késő modern és az azt követő időszak példázataival foglalkozol. Ez tipikusan epikai prózai műfaj. Hogy jutottál el a líráig?
Hát először is pontosítanék. Példázatok nem csak prózai, hanem drámai műfajokban is megjelenhetnek. Az első tapasztalatom az volt, hogy a példázattal lírai mű címeként találkoztam Nemes Nagy Ágnes példázat című versei kapcsán, egy rövidebb 1944-ből és egy hosszabb 1949-ből, de utalhatnék a Vigília 2025. februári számában megjelent Zsille Gábornak a Parabola példabeszéd versek című verseire is. Az, hogy a műfaj egyúttal a mű címe is, vagy abban műfaj megjelölésként marginálisan szerepel, egyáltalán nem szokatlan. Gondoljunk csak például Kölcsey Ferenc himnuszára, vagy József Attila ódájára, vagy elégiájára, de akár Madách Imre az ember tragédiájára, vagy Gárdonyi Gézától az Ida regényére. Ez tehát egyáltalán nem szokatlan szerzői gesztus. A kérdésem inkább az volt, hogy parabola, illetve példázat, amely alapvetően történetet mond el, benne pedig emberi magatartásra irányítja a figyelmet, megjelenhet-e lírai műfajokban. Ami az általam vizsgált példázatokat illeti, felfigyeltem egy olyan irányra, hogy a példázatok szereplői valamilyen módon önállóan a példázattól függetlenül megnyilvánulnak, azaz egy már ismert példázattól elkülönülten megszólal a példázat szereplője méghozzá lírai hangon. Ezután tudatosan kerestem ezeket a műveket.
Mondanál egy példát?
Igen, vizsgálom például a Tücsök és a Hangya tanmesét is, mint példázatot, illetve annak mintázatait. Az első ilyen tapasztalatom például... Hát nagyon szép Kányádi Sándor Szürke szonettek ciklusának első, a szintén a Tücsök és a Hangya címet viselő darabja 1983-ból. Ez egy igazán lenyűgöző mű, hiszen a szonett forma a tanmese tekintetében nem csak valódi formai bravúr, hanem a tücsök szerepe, funkciója is megváltozik benne. Egyrészt visszanyúlik a latin Phaedrus féle Ezopuszi tanmesékhez, azt tudjuk, hogy Phaedrus fordította görögről latinra Ezopusz tanmeséit, másrészt már Phaedrus is a költői szerepre, szerepvállalásra világított rá egy-egy mesebetétben.
Hogy találtál rá Lackfi János versciklusára, és hogyan illeszkedik ez a kutatási témádba? S a ciklusból miért éppen a Pál apostol legendája című költeményét választottad a műsor szorosabb témájának?
A kutatási témám másik nagy egysége a páli példázat mintázatainak a vizsgálata. Egyik témavezetőm Osztrolucki Sarolta ajánlotta, hogy vonjuk be Lackfit is a kutatási korpuszba, és egy konferencia előadás keretében foglalkoztam is Mészöly Miklós Saulus című regénye és Térei János Paulus című verses drámája mellett Lackfi legendájával. Ez is példa arra, hogy a példázat minden műnemben megjelenhet. Az ötsebb ciklusban Lackfi a Pál apostol legendája mellett Remete Szent Antal, Szent Ágoston, Szent Ferenc és Szent Margit legendáját gondolja újra. A legendákban a szerző több epikai műfajt, életrajzot, legendát és naplót helyez át lírai formába. A vita, élet, vagyis életrajz tulajdonképpen a szentek életének középkori irodalmi feldolgozása, a legendát pedig, amely szó szerint olvasandót jelent, a szentek életének népszerűsítése céljából írták, és ezek a szövegek a szentekhez kapcsolt csodákat is rögzítik. A legenda, mint erkölcsi tartalmat hordozó, példaértékű, vagyis példázatos kisepikai műfajban egy külső elbeszélő, csodákkal színezett, meseszerű, egybefüggő történetet mond el. Itt és így kapcsolódik tehát szorosabban a kutatásomhoz. A Pál apostol legendája nem kifejezetten a szenthez kötődik, hanem az embert körülvevő világ csodájához. Az apostol multidéző önreflexiója egy központozás nélküli, vagyis az élő beszédet megjelenítő gondolatok írásbeli, a mondatok megjelenítéséhez használt grafológiai jelek, mint a pont, a vessző vagy a pontos vessző szándékolt elhagyásával létrehozott és ábrázolt jelenidejű tudatfolyam. és kevésbé vannak jelen benne a verselésben jellemző, költészettanban a vers zeneiségét meghatározó prozódiai elemek, mint például az időmértékes vagy a magyaros verselésre jellemző szótaghangsúlyok. És hiányoznak belőle a sorvégi rímek is, így az úgynevezett soráthajlások jelentőssé válnak. De nem csak ezért kiáltanak az élő beszédben történő elmondásért, hanem azért is, mert vannak olyan vizuálisan is megjelenített, csak az élő beszédben érvényesülő hosszú szünetek, amelyeknek funkciója van.
Itt visszautalnék Kányádira, illetve az ő híres kijelentésére a versről. A vers az, amit mondani kell. Hallgassuk meg a Pál apostol legendáját élő beszédben is. Olvassuk fel a hallgatóknak a verset. Pál apostol legendája.
Sívó homokvihar tűszúrásai érzéstelenítették bőrömet. Lovon vágtattam ellene, hogy kicsavarjam tűvel szurkáló kezét.
Alacsony pricsem alatt aludtam, hogy szokjam a szűk tér gyermekkorból kísértő iszonyát. Ugyanilyen iszonnyal szorongott bennem valaki minden éjjel.
A beszakadt köröm ágylüktetése sokszorosára dagad. Betölthet egy álmatlan éjszakát. A túlcsorduló fájdalom viszont hirtelen összeugrik, mintha egy végtelen hosszú kötelet húrokba rendezünk, önnön körébe zárva lekötjük nem mérhető erőit.
Hosszú lovaglás után, kancsó vérvörös bor előttem, ittam belőle, felparázslott. Ittam, fénykör táncolt a színén. A kocsmából kiléptem az alkony üres poharába.
Álmatlan szenhéjam alatt vergődő fénybogárka. Kezemmel a hüvelyk és mutató ujjam közé fogható időt, nyaki ütőeremet kerestem. Végül mindig elszabadult, akár az íj rugalmas idege.
Nem egyszer vártam ki türelmetlen topogva, míg izzóvörös patkós is tereg a patára, de egy se égett így az emlékezetembe.
Minél több időt töltök érzékelések nélkül koponyámban, e sötét szobában, annál tisztábban látok. Várom, hogy a kabócák ezer vékony szálon függő énekét mikor metszi el akaratod.
Aztán a napsütés aranydrótjaiból font háló, a pókhátán a kereszt.
Egy ágon körbefordul, egy levélen elbillen a mindenség. Azt az ágat keresd meg, azt a levelet keresd a szélborzolt a fán.
A madarak szárnya nyomán felhőző ágakról pergő vájuk vedrek alján, redőző, rendeződő, hajba, hónajba tapadó homok. Bokáig süppett lábaink, vakondokok vakon túrják magukat előre.
Hideg és merev vaskesztyű vagyok, egy forró kézmozgat tüzesít át.
Ruhám alatt a bronzkereszt zölden bőrömre oxidált, hideg éjszaka mellemre fagyott, forró nappal mellemre égett, nem alkuvása.
Most egyszerre látok mindenkit, akinek valaha is beszéltem. Arcok folyton változó mozaikjával kirakva köröttem a tér kupolája.
A tűző nap alatt hányszor, de hányszor hámlott már le bőröm. Lassan kicserélődöm. Tegnapi énem idegenebb, mint a szembejövők. E kígyó létben mindig marad bőr levedleni való, míg el nem foszlik a romlandó gyümölcshús.
Ha valaki megrajzolná útjaimat, kapaszkodó, alápergő lépcsőfokok, szobasarkokhoz, utcasarkokhoz igazított derékszögek, földre vert kötelekként hurkolódó nyompár, földet ér minden zuhanás, elhasal végül minden emelkedő. Valaki megrajzolta útjaimat.
Ez egy rendkívül sűrű, megrendítő szöveg. Hogyan segíti a vers tagolatlansága és sajátos nyelvi ritmusa az üzenet átadását?
Igen, ez pontosan így van, nagyon erős szövegről van szó, és éppen a szöveg tagolatlansága az, ami miatt a közlés értelmileg és érzelmileg is nagyon árnyaltan, illetve összetett módon jelenik meg. Ahogy említettem, nincs központozás. A szupraszegmentális elemek révén, vagyis a hangsúlyokkal, a ritmussal, a tempóval, ezek kimondásával, avagy a szünetek tartásával jön létre. Az élő beszédben ez nagyon fontos eleme a műnek. Pál önreflexiói a tárgyi világra irányultságok révén egyfajta meditációs állapotot sejtetnek, így a narratíva szempontjából a múlt idejű lélek pillanatokat a nyelv jelen idejűsége jellemzi. Az idő így körvonalazatlanná és teljesen relatívvá válik, az események úgy történnek, hogy tulajdonképpen vannak. Pál tekintete rögzített, a mindennapi élet tárgyait és jelenségeit szemléli, és azokat parabolikus motívumrendszerként észleli. Ilyenek például a sebek vagy a nyílások. A nyílás és a seb, mint a vers határfogalmai, az emberi és isteni lét közötti átjárhatóságot szimbolizálják, és a test parabolikusan értett nyílásai jelképezik a földi és égi lét közötti határt. A szemlélésből fakadó belső csendben történés nélküli képkockákat, kimerevített polaroid-szerűen rögzített pillanatokat látunk. A széttöredezettség, a szavak, az egyes megnyilvánulások közti csend, a hallgatás nem hiány vagy hiányállapot, hanem az isteni jelenlét folyamatosságára utal.
Hogyan tapasztalható meg, hol érzékelhető ebben a tudatfolyamban a páli fordulat?
Ebben a szabad asszociáción alapuló, széttöredezett tudatfolyamban a párfordulást Laszkfi lírai eszközökkel illusztrálja. A fordulat, a megvilágosodás tetten érhető, idézem, egy ágon körbefordul, egy levélen elbillen a mindenség gondolategységben. A versben ez nem a vég és a kezdet, hanem Ottlik iskola a határon című regényére utalva a mindenség ernyőjére kivetített, természeti képbe sűrített emlékfoszlány. A versben a páli példázat mintázata zárt. A modell minden elemét tartalmazza, tehát a fordulat előtt Saulus, fordulat után pedig Paulus. Ám a hangsúlyok markáns eltolódása révén a párfordulás metaforikus képként jelenik meg. A páli példázat mintázatának zárt egysége ettől feloldódik, ahogy a prozódia nélküli szintaxisok, vagyis a mondatok által keltett feszültség is. A megvilágosodást követően megteremtődik a belső és külső harmónia a feszültséggel teli diszharmonikus világ után, mert valaki, Isten, a megvilágosodással megrajzolta Pál útjait, tehát megtörtént az Úr akaratának kinyilatkoztatása. A teljesség megvalósítása így inkább a legenda középkori műfajára jellemző példázatosságra utal, megteremtve ezzel ember és Isten, ezáltal pedig az emberi egzisztencia egységét.
Hivatkoztál korabeli műfajokra, különösen a legendára. Ezek tükrében mitől modern vagy esetleg posztmodern ez a vers?
A modernség egyik alapvetése az egzisztencia szétesésének, a külvilág aprólékos részleteiből kirajzolható, de közel sem egységes létérzetének tapasztalata. A Pál apostol legendájában megképződik az egységes értelem, vagyis, hogy az életnek magasabb az értelme, mint a puszta lét. A damaszkuszi út folyamatába ágyazott események és az azalatt végbe menő belső folyamatok révén bekövetkezik a metamorfózis, az átlényegülés. Laszkfi verse ezt, idézem, lassan kicserélődöm fordulattal érzékelteti, ez tehát radikálisan más, mint Mésző regényében vagy Térei drámájában. A látott és az észlelt jelentés Pál apostolnál belső folyamatokat indukál, és maga a látvány jelentése válik vallási élményé. A látvány jelent tehát mást, mint amit abból érzékelünk. Abban is modern vagy kortárs Laszkfi, hogy versében mellőz néhány tipikusan konvencionális költői eszközt, a rímet és a ritmust, de bőségesen használ költői képeket és alliterációt. A mű egyébként egyfajta szerepversnek is, és ha már drámáról esett szó, drámai monológnak is tekinthető. Éppen ezért az olvasó nem tud korábban már ismert vagy azonosított lírai mintázatokat előhívni, a mű értelmezéséhez így más eszközökre van szüksége. Az egyik ilyen a személyesség aspektusa, a lírai én, a vers beszélője, Pál apostol identifikálása a versben megszólaló hangként. Másrészt pedig a műegész értelmezéséhez szükséges az olvasói képzelet mozgósítása is. A vers nyelvezetében profán, szimbólumrendszere, például a homokvihar anatómiája, gazdag és metaforikus. A metaforikusság egyébként a parabola műfaji jellemzője.
Összességében jól érzékelem, hogy a Pál apostol legendája című vers kapcsán is igazolható az a felvetésed, hogy a példázat, illetve parabola lírai műfajokban is megjelenhet?
Remélem, hogy a rövid beszélgetésből is érzékelhető volt, hogy Laszkfi művében megjelenik a tárgyias költészetbe applikált misztikum. Az identitás megteremtése a műben a szakrális mintázatot felhasználva a személytelenné válással történik meg, valószínűleg nem utolsó sorban Pilinszky mintájára. A szentet tehát nem a legendából ismerjük meg, hanem megnyílik a költői lét dimenziója, és a vers költői önportréként is olvashatóvá válik, ahogy Kányádinál is ez volt a tapasztalatom. Igen, azt hiszem, már az elhangzottak alapján is igazolódni látszik, hogy a parabola a lírai műfajokban is nagyon erőteljesen képes érvényesülni és megvalósulni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon sikeres kutatást kívánok neked.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Önök Lackfi János Ötsebb ciklusának Pál apostol legendájáról szóló beszélgetésünket hallották. A beszélgető társak János Emília és Bainé Tóth Renáta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktoranduszai voltak. Kérdéseiket, hozzászólásaikat a tojásé@maria-radio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.